Drága szeretett mennyei atyánk, hálákat adunk neked, hogy mai napon is téged dicsérhetünk, és minden reggel kihirdethetjük, hogy Uram, a te szereteted áradjon ki belőlünk minden ember felé, és minden nap tudjunk tenni valami jót egy másik emberrel a Jézus nevében. Hálákat adunk azért a szeretetért, ami bennünk van, azért az isteni szeretetért, amely átvisz mindenen, és mindenből kisegít bennünket. Bármilyen vihar, bármilyen probléma, bármilyen támadás jön ellenünk, a te szereteted mindent legyőz, Uram, a Jézus nevében. És köszönöm ezeket a szíveket, Uram, akik itt vannak ebbe a kis gyülekezetbe. Köszönöm, hogy megnyitják a szívüket a mai napon is az ige befogadására, a te üzeneted befogadására, Uram. És köszönjük, hogy ez a mai üzenet is átformálja a szíveket. És köszönjük a helyreállításokat az életünkben, a szívünkben, Uram, amelyet a Szent Szellem elvégez, mert mi a te akaratod szerint járunk minden napon a Jézus nevében. Köszönjük, mennyei atyám, a te életedet, a te természetedet, amely bennünk van. És köszönjük, mennyei atyám, hogy mi ezzel a természettel rendelkezünk. És köszönjük, mennyei atyám, hogy annak a szellemmel, akik bennünk, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust a halálból. És ez a drága Szent Szellem megújítja a mi drága testünket is az ő bennünk lakozása által. Mert mi csak te rád tekintünk, mert te itt vagy középen, és hálásak vagyunk a mai napon ezért a drága jelenlétért, ezért a kenetért, Uram. És Jézus nevében köszönjük neked az életünket. Amen. Amen. A Szent Szellemnek átadjuk a mai alkalmat, hogy ő vezessen, irányítson ebbe, és hiszem azt, hogy megérinti a szívünket, és eljut a gyökeréig, és megváltoztatja az életünket. Jézus nevében a mai napon arról lesz szó, hogy hogyan bocsássunk meg egymásnak. Ugye az elmúlt alkalommal Isten szeretetéről beszéltünk, és azt tanulmányoztuk a mai napon, ami hozzá kapcsolódik legszorosabban, a megbocsátás. Jézus egyik példabeszédét fogjuk tanulmányozni a Máté evangéliumból. Oda is lapozunk, én az egyszerű fordításból fogok nektek olvasni, mert mindegyik Biblia csodálatos és szép. És nézzétek is, kérném, hogy nyissátok is ki a Máté 18-nál a Bibliátokat, és együtt tanulmányozzuk ezt, nézzétek velem. Tehát ugyanaz igazából az értelme Isten igéjének mindegyikben, csak van, ahol egy kicsit érthetőbben elmondja az írás. Tehát a Máté 18-ban először is a 21-es verstől kezdjük, a 21-22-t olvasom először, és ezt fogjuk először átnézni, és utána fogunk belemenni a példázatba. Tehát Máté 18-21 az egyszerű fordításból, igen. Ezután Péter lépett hozzá, vagyis Jézushoz, és megkérdezte, Uram, hányszor kell megbocsátanom az Isten családjába tartozó testvéremnek, aki többször is vétkezik ellenem, akár hétszer is? Nem csak hétszer, ezt válaszolja Jézus, nem csak hétszer, hanem akár 70-szer, hétszer is, így válaszolt Jézus. Amen. Tehát Péter megkérdezi Jézustól, hogy hányszor kell megbocsátani annak, aki többször is vétkezik ellenem. Ugye itt azt írja Isten igéje, hogy aki Isten családjába tartozó testvérem. Tudni kell, hogy ez a példázat, ez a történet, ez a, amit fogok hozni nektek, ez még az evangéliumban játszódik, és Jézus mondja ezt a példázatot, és még az evangélium tudjuk, hogy átmeneti időszak, de az Ószövetséghez tartozik. De összehasonlítja az Új Szövetséggel, mert olvasom majd tovább az igét, és meg fogom mondani, hogy miért. Péter megkérdezte, hogy hányszor kell megbocsátanom annak, aki többször is vétkezik ellenem. És ugye itt bizonyítja az ige, hogy az Úrban levő testvérek is megteszik ezt egymással. Tehát az atyafiak, úgy írja a mi fordításunk, hogyha az atyafiak vétkeznek ellenem, hányszor kell megbocsátani. Azt írja, hogy hétszer is, és Jézus azt válaszolja erre, hogy nem csak hétszer, hanem 70-szer, 7-szer is, ami 490 alkalom. De ez nem azt jelenti, hogy 400 alkalom után nem kell megbocsátani. Ami arról szól, hogy naponta, ahányszor csak megbántanak, te annyiszor megbocsátasz. Más szóval a megbocsátásnak nincs határa. Annak folyamatosnak kell lennie, és nem szabad megszakadnia. Mert a mi szívünkben kitöltetett Isten szeretete, és megkaptuk azt a képességet, hogy meg tudjunk bocsátani folyamatosan. Jézus is megbocsátott nekünk, méghozzá mindörökre. Egyszer és mindenkorra megbocsátott nekünk. Tehát amikor viszont nekünk van dolgunk másokkal, például a világban levő kapcsolatainkban is, mert nem csak az atyafiakra szól, hanem a világban levő elveszett emberekre is vonatkozik, mivel mi újjá vagyunk születve, mi azoknak is meg tudunk bocsátani, akik a világban vannak. Tehát nem szabadna, hogy határa legyen annak, hogy megbocsássunk, hogy hányszor bocsássunk meg nekik. Tehát a megbocsátás a keresztény magatartásnak kellene, hogy legyen, amihez fontos a szív folyamatos hozzáállása, hogy a szív folyamatosan megbocsásson, az isteni szív, ami bennünk van. És most térünk rá példázatra, a megbocsátásról, amiben láthatjuk, hogy milyen a szív hozzáállása. A 23-24-es verset folytatom, itt a Máté 18-ban, a 23-24-es igevers. Mert Isten királysága hasonlít ehhez. Ugye Jézus azt mondja, hogy ehhez a példázathoz hasonlít Isten királysága, amikor mi már újjászületünk és meg tudunk bocsátani. Egyszer egy király elhatározta, hogy a szolgáival megfizetteti mindazt, amivel tartoztak neki. Miközben elszámolt velük, eléje hozták az egyiket, aki 10 000 talentummal tartozott neki. Itt megállok. Ez volt a 23-24-es igevers. Itt azt írja, hogy 10 000 talentum. Hihetetlen mennyiségű pénzről van itt szó, amit képtelenség visszafizetni. Több összeget hallottam erről, hogy mennyit ér ez a 10 000 talentum, de iszonyatos mennyiségű pénzről van szó, milliárdokról beszél forintba. És tudjuk azt, hogy azt képtelenség. Esetleg a milliárdosok vissza tudják fizetni, de a szolgák nem. Tehát akik szegényebb környezetben élnek. 24-25-ös verssel folytatjuk. Miközben elszámolt velük, eléje hozták az egyiket, aki 10 000 talentummal tartozott. Mivel a szolga nem tudta megfizetni az adósságát, a király megparancsolta, hogy adják el őt rabszolgának, a feleségével és a gyermekeivel együtt, és adják el minden vagyonát, amit pedig ezekért kapnak, abból törleszék az adósságot. Hát, ha elgondolkodunk rajta, kemény dolgok történtek abban az időben, ugye? Tehát van itt egy ember, aki mérhetetlen mennyiségű pénzzel tartozik a gazdájának. Nincs mód arra, hogy visszafizesse, és tudja, hogy képtelen is rá. És ezt a gazdája is tudja, hogy nem tudja megfizetni. Tehát azokban az időkben, az ilyen esetekben ezeket az embereket rabszolgának adták el, sőt, a családját is, ugye gyermekeit, a feleségét is eladták rabszolgának, ráadásul mindenét, minden vagyonát, a házát és minden vagyonát elvették, hogy ezzel visszaszerezzék az adósságot, amivel tartozott. Vagy akár börtönbe zárták, amíg vissza nem fizet mindent. Ez képtelenség volt, és ezért, mivel nem történt ez meg, hogy visszafizette, börtönben maradt egész életében, élete végéig. Hát így ebben a helyzetben ez az ember egyetlen dolgot tehetett. Nézzük a 26-os verset. A szolga ekkor leborult a király előtt, és így könyörgött. Kérlek, légy türelemmel hozzám, minden adósságomat meg fogom fizetni. Mit tett ez a szolga? Kegyelemért könyörgött. Nem tudott mit tenni. Kegyelemért, mert tudta azt, hogy nem fogja tudni visszafizetni. És figyeld meg a 27-es verset, hogy mi történik. A király megsajnálta, szabadon engedte, sőt, az összes adósságát is elengedte. Dicsőség az Úrnak! Ez egy hatalmas dolog, ami megtörténhetett abban az időben. Hogy megszánta ezt a szolgát. Nézzétek a szív hozzáállását, hogy milyen volt. Milyen csodálatos módon megszabadította ezt az embert. Tehát az Ura nem csak az döntött el, hogy nem adja el mindenét, és nem vetteti börtönben, hanem még az adósságát is elengedte. Ebből az emberből szabad ember lett, aki nem tudott mit tenni érte, nem tudta volna visszafizetni az adósságát. De most nem csak, hogy megbocsátottak neki, hanem tiszta lappal is indulhatott. Tehát ennél az embernél nem volt büntetés, mert megszánták. Nézzük, hogy mit történik tovább. 28-as versnek az első része. Miután ez a szolga elment, találkozott egyik szolgatársával, aki viszont neki tartozott 100 ezüstpénzzel. Tehát ennek a szolgának is tartoztak. És találkozott azzal a szolgával, és amikor ennek az embernek, akinek az imént engedtek el több milliárd forint adósságot, volt neki egy szolgatársa, aki pár száz forintnak megfelelő összeggel tartozott neki. Na ezt a hasonlatot lássátok-e? Hogy mit elengedtek neki, és az az ember csak pár száz forinttal tartozott neki. És amikor összetalálkoztak, bizonyára ezt mondta neki. Hát épp az imént engedtek el nekem több milliárd forint adósságot. Ugyan mi az nekem az a pár száz forint, amivel te tartozol nekem, nem kell megadnod. Azt akarom, hogy te is olyan szabad légy, mint én. Valóban ezt mondta neki? Nem. De így kellett volna lenni. De sajnos nem ez történt. Nézzétek ezt, ennek a szívnek a hozzáállását. Nem tanult ez az ember a bocsánatból, amit nyert. Olvassuk tovább az igét. Ez volt a 28-as második fele, hogy mit tett. Torkon ragadta, folytogatni kezdte, és azt mondta, add meg, amivel tartozol. Látjátok, milyen a szív hozzáállása? Ha megnézzük a világot, ha nem is, nincs is tartozás egyik ember a másik fele, de 500 forintért megölnek valakit. Hihetetlen. Tehát pár száz forintért mire volt képes, mikor neki mérhetetlenül nagy adósságot elengedtek. Pedig ez a rabszolga is kegyelemért könyörgött, nézzük a 29-es verset. Az meg az első szolga lába elé borult, és így könyörgött. Kérlek, légy türelmes hozzám! Minden adósságomat meg fogom fizetni. Sajnos mi is beleessünk különböző hibákba, amikbe már nem kellene, hogy beleessünk, nem kellene, hogy megtörténjenek, és nem gondolkozunk el azon, hogy milyen következményei lehetnek a tetteinknek. Azt mondja a 30-as vers. Az első szolga azonban nem akart megkönnyörülni rajta, hanem börtönbe záratta a szolgatását. Tehát nem gondolta végig, hogy mi fog történni ezután, ha ő így cselekszik. Amíg az minden tartozását vissza nem fizeti. Tehát nem gondolkodott el azon, hogyha ő ilyen gonosz módon cselekszik. Milyen volt? Gonosz módon viselkedett. Nem gondolkozott el azon, hogy milyen következményei lesznek neki, mikor ő már szabad ember volt. És hogy cselekedett? Képes volt a szolgatását egy kis csekély összeg miatt börtönbe záratni. Képes volt erre, miután őneki elengedték ezt a nagy összeget. 31-től 33-ig olvasom. Amikor annak szolgatársai meglátták ezt, nagyon megdöbbentek, majd elmentek a királyhoz, és elmondták, mi történt. Ekkor a király behívatta az első szolgát, és ezt mondta neki. Te gonosz szolga, én minden adósságomat elengedtem, mivel kegyelemért könyörögtél. Neked is ugyanúgy könyörülnöd kellett volna a szolgatársadon, ahogyan én könyörültem rajtad. Amen. Nem gondolkozott el azon, hogy mi lesz majd ezután. mindenét elvesztette. Ő maga élete végéig a börtönbe lehetett, mert oda került, tönkretette a családját, eladták őket rabszolgának, szétesett a család, és amilyen volt, minden elveszett. Ilyen a gonosz szív. Ebben a példázatban nagyon jól láthatjuk, hogy a szívállapota lehet jó, és lehet rossz. A Máté 12.35 azt írja, lapozzunk oda, én az egyszerűből olvasom fel ezt is. A jó ember jó dolgokat gyűjt össze a szívében, és azért mond és tesz jó dolgokat. A gonosz ember pedig gonosz dolgokat tartogat a szívében, és ezért mond és tesz gonoszságokat. Amen. Isten ígéje mindent alátámaszt. Meg kell vizsgálni mindig, hogy mit mondunk ki. Folytassuk az igét, visszalapozva a Máté 18-hoz, és a 34-35-ös vers. Majd a király haragjában áttatta ezt a szolgáját a börtönőröknek, hogy tartsák fogva, amíg ki nem fizeti minden adósságát. A mi fordításunkban az van írva, hogy átadta a hóhéroknak. Bizony így bánik veletek, mennyei atyám is, ha szívből meg nem bocsátotok annak a testvéreteknek, aki vétkezett ellenetek. Ez még Ószövetség. Ne felejtsük el, mert erre fontos ráfigyelni, mert sok tanításban az van, hogy ez még érvényes, de ez már nem érvényes ránk. Mi nekünk már megbocsátottak. Tehát ezt az embert azért vetették börtönbe, mert könyörtelenül bánt a szolgatársával, és ezzel eljátszott a saját eredendi bűnbocsánatát, ugye, amit a király megbocsátott neki, és átadták kínzóinak. Milyen dolog az, amikor nekünk megbocsáttatik minden bűnünk, mi meg elutasítjuk a megbocsátást másoknak. Jézus minden bűnünket, minden vétkünket megbocsátotta. Mégis vannak, akik nem bocsátanak meg másoknak, egy icipici dologért sem, hanem inkább azt fölnagyítják. Jézus azt mondja, ha nem bocsátunk meg szívünkből, miután nekünk hatalmas adósság engedett el a mennyei atyánk, akkor át leszünk adva a hóhéroknak. Mik a hóhérok? A gonosz szellemi erők, a betegség, a depresszió, a harag, és még nagyon sok minden más, ami a gonosztól származik. Ugye itt van a kulcs abban, hogy amikor mi nem tudunk megbocsátani, vagy nem tudunk szeretni, akkor saját magunkat tesszük kárhozat alá, mert a testünk megbetegszik, amikor folyamatos nyomás van alattunk. Vagy a testünk betegszik meg, vagy pedig elme nyomás alatt vagyunk, tehát depresszió, pánikbetegség, bármi. Tehát fontos az, hogy tiszta szívvel menjünk tovább. És erre az egyetlen módszer az, hogy megbocsátunk. Ha nem bocsátunk meg, miután mi megbocsátást nyertünk, akkor belépést adunk a sátánnak az életünkbe. Megengedjük neki. Isten megengedi, hogy a sátán belépjen az életünkbe, mert mi is megengedjük. Ő nem tudja Isten ezt korlátozni. Ezt csak mi tudjuk. Nekünk van hatalmunk erre, hogy ellenálljunk, és parancsoljunk neki. Jézus nevében. És gondoljunk bele, hogy nekünk, mindnyájunknak olyan hatalmas adósságunk volt, amit mi sem tudtunk megfizetni. De Jézus kifizette. Róma 6.23-nak az első fele azt mondja, én most nem lapozok oda, hogy a bűn zsoldja a halál. Mit jelent ez? Azt, hogy ami az örök elválasztottságot jelenti. Hogy elválasztva voltunk Istentől, elveszettek voltunk, Krisztus nélküliek voltunk. Akkor a bűn zsoldja a halál. Mert szellemi halál állapotában voltunk. Az eredendő bűnről beszélek. És a világ összes ezüstje és aranya sem lett volna elég arra, ami megválthatott volna minket a bűntől. De akkor Isten az ő irgalmasságából és kegyelméből elküldte a drága fiát, a Jézus Krisztust, ide a földre, hogy kifizesse azt az adósságot, amit mi nem tudtunk kifizetni. A vers második fele azt mondja itt a Róma 6.23-ban, hogy az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ajándékba kaptuk ezt az új életet. Hálásak kell, hogy legyünk érte. Tehát Isten az ő irgalmasságában és kegyelmében ránk nézett, és azt mondta, elengedem az adósságodat. Halleluja. Ezért, ha egy kicsi megbocsátatlanság is van a szívünkben valakivel szemben, azt is ki kell vetnünk, és azt kell mondanunk. Istenem, ma kivetem a szívem, mondjuk együtt, jó? Mondjátok utánam. Istenem, ma kivetem a szívemből a megbocsátatlanságot,
ma kivetem a szívemből a megbocsátatlanságot,
megbocsátok,
megbocsátok,
meghozom ezt a döntést, hiszen a te hatalmas adósságot engedtél el nekem. Amen. Most hasonlítsunk össze egy kereszt előtti és egy kereszt utáni igét. Máté 6:14-15. Lapozzunk oda mindannyian. Ezt Jézus az Úr imája után mondja nekünk. Ez is még ószövetségi rész. Azt mondja a 14-es ige. Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Halleluja, köszönöm. Tehát erről az igéről még a mai napon is a vallásban úgy tanítanak, hogy ha nem bocsátunk meg másoknak, akkor a mennyei atya sem bocsát meg nekünk. És több tanításban lehet ezt hallani. De ez ránk az új szövetségben már nem érvényes, mert hála az Úrnak, Krisztus Jézusban már ez beteljesedett. De mit mond Pál az Efézusi levélben? Nézzük meg, Efézus 4:32. Nyugodtan keressétek ki. Azt mondja, legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, és bocsássatok meg egymásnak, amiképpen az Isten is megbocsátott néktek a Krisztusban. Amen. Mit látunk itt? Megbocsátott. Ez azt jelenti, hogy ez már megtörtént. Ez múlt idő. És úgy tűnik, hogy ez a két ige, mintha ellentmondásban lenne egymással, ugye, amit a Máté 6-ban olvastam, és amit itt olvasok. Ugye ott azt mondta, hogy mennyei atya, ha mi nem bocsátunk meg, akkor ő se fog. Itt meg azt mondja, hogy megbocsátotta. Már megbocsátott néktek Krisztusban. Tehát ez az ige ez azt jelenti, az Efézus 4:32, hogy meg tudok bocsátani, mert nekem is megbocsátottak. Más szóval, amit a romlott, bukott, üres szívem képtelen volt megtenni, mert elválasztott voltam Istentől, így nem tudtam az embereknek szívből megbocsátani. Ugye tudjuk az önző szív, meg az önzetlen szív. Az önző szív akkor volt, amikor nem voltunk újjászületve, az önzetlen szívet meg megkaptuk, amikor újjászülettünk, az isteni szeretetből eredő önzetlen szívet. Tehát mivel nekem megbocsátottak, mert Jézus megbocsátott, betöltötte a szívem, újjátette, most már én is meg tudok szívből bocsátani. Mi bocsánatot nyertünk, ezért fellettünk ruházva ezzel a képességgel. Megkaptuk azt a képességet, hogy mi is megbocsássunk másoknak. Nézzük meg a Kolossé 2:13-as verset. Azt mondja, és titeket, akik holtak valátok a bűnökben, és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt ővele, megbocsátván minden bűnötöket. Amen. Mit mond itt? Azt mondja, minden bűnünket, minden vétkünket. És Jézussal együtt megtörtént ez a megbocsátás. Amikor ő újjászületett, amikor ő új életre kelt, mikor feltámadt, akkor mi vele együtt feltámadtunk, új életre keltünk. csak be kell őt fogadni Urunknak és megváltónknak, ahogy ez a védjegy. Tehát minden vétkünket megbocsátott. És ha neked mindent megbocsátottak, amit elkövettél, akkor te ne legyél önigazult. Ne mondogasd azt, hogy én viszont nem tudok megbocsátani. Nem tudom elfelejteni, amit tettek velem. Ezt nem tudom megbocsátani. Tudjátok, mik ezek? Az ellenség hazugságai a gondolatainkban, amelyek a gondolatokat csapdába ejtik. De tudjuk azt, hogy Isten igéje megírja azt is, hogy rontsuk le ezeket a gondolatokat. Isten igéje által le kell rontani, és csak az Úr Jézusra figyelni. Tehát ezek a dolgok olyan helyzetbe taszítanak, hogy nem leszel többé győztes, nem tudsz örülni, nem lesz jó életed, nem fogod tudni betölteni a célodat az Úrban. Mindig hátráltatni fog ez a dolog, mert olyas valamit cipelsz a szívedben, ami felől te döntöttél úgy, hogy ott legyen. Azzal, hogy nem tudok megbocsátani. De jó hírem van, mert megtudsz. Megtudsz méghozzá azért, mert Isten szeretete a szívedbe kiáradt. És amikor azt választod, hogy megbocsátasz, az lesz a legszabadítóbb érzés, amit valaha is történt veled. Amen. Tehát a szívedben úgy döntesz, hogy megbocsátasz. És közben jársz az illetőért, aki téged megbántott. Nem gyűlölhetsz olyas valakit, akiért imádkozol. Nem lehet sértődött olyas valaki miatt, akiért imádkozol. Ha van ilyen a múltadban, vagy van valami rossz dolog, ami történt veled, vagy éppen egy buta beszélgetésről van szó, melynek során valamit mondtak, és te megsértődtél, akkor ne arra tekints, ezt vesd el. Ne engedd, hogy a megbocsátatlanság csapdába ejtsen. Ne engedd, hogy ezt cipeld magaddal. Engedd ki, mert elsősorban saját magadnak ártasz vele, ha ezt nem teszed meg. Ne arra fókuszálj, hogy mit mondtak, vagy mit tettek veled, hanem legyél közbenjárója. Kezd őket áldani, felemelni, legyél Isten kegyelmének és szeretetének a csatornája. Áradjon ki belőled, legyél megbocsátó. Mit tett Jézus a kereszten, mit mondott? Lukács 23.34-ben el tudjátok olvasni. Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Sok ember nem tudja, amikor nem számol el tízig, és mond valamit, nem tudja, mit cselekszik. Pedig Jézussal mit tettek? Ütötték, verték, kínozták, leköpték, meggyalázták, megalázták. Testileg, lelkileg bántalmazták, sőt, még szellemileg is elszakadt az atyától. És ezt mind miértünk tette? Gondolkodjatok ezen. Elmélkedjetek ezen, mondtam már az Ézsaiás 53-as fejezetet. Hogy olvassátok, elmélkedjetek minden egyes során, minden egyes szaván. Hogy ő vele mi történt. Ő mit tett értünk, mi meg küszködünk egy kicsi dologgal, amivel megbántottak, és nem tudunk megbocsátani. Az Apostolok Cselekedetei 7.60-ban Istvánról olvasunk. Mit mondott István? Uram, ne tulajdonis nékike bűnt, pedig halálra kövezték. Mégis ez volt az utolsó szava. Lapozzunk a 2 Korintus 5.19-hez. Azt mondja Isten igéje. Mint hogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek igéjét. Amen. Gondolkodtatok már ezen az igén? Mit mond itt? Azt mondja, Isten megbékéltette magát az egész világgal Jézus által. Az egész világgal, nem csak a gyermekeivel, hanem az egész világgal. És mit ír a végén? Hogy ránk bízta a megbékéltetés igéjét. Hogy vigyük ki a világba, hogy Krisztus mit tett értünk. Legyen békességünk, mert azt hozta meg nekünk. Ne harag legyen a szívünkben. Isten nem tulajdonítja neked a vétkeidet. a bűn kérdése elrendeződött. Az egymással való viszonyunk olyan dolgok, melyek fölött mi döntünk. Választhatjuk az isteni módot, vagy azt, hogy testies, sértett emberek maradunk. Van választásunk. Ennek vannak következményei annak ellenére, hogy az örök életünk kérdése elrendeződött. Arra lesz hatása, hogy milyen az életed itt a földön. Tehát, ha nem bocsátasz meg, ha azt választod, akkor ez lesz a következménye. Tehát mindig következménye van annak is, ahogy Isten mellett döntünk, vagy a gonosz dolgok mellett döntünk. Ezeknek mindig meg lesz a hatása az életedben. Tulajdonítasz valakinek bűnt? Ha Isten nem teszi ezt veled, vagy mással, akkor kérdezd meg magadtól, hogy te miért teszed. Ha valami probléma van köztetek valakivel, és te nem bocsátasz meg, az nem tesz jót egyikőtöknek sem. Pedig ha megbocsátanál, azzal őt is és magadat is felszabadítanád. Fontos igék ezek. A befejező igénk a Kolossé 3-ban, a 13-as és a 15-ös vers. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg kölcsönösen egymásnak, ha valakinek a másik ellen panasza volna, miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, aképpen ti is. Meg tudjuk tenni, amit Jézus Krisztus tett? Azt mondta, még nagyobb dolgokat is meg tudunk tenni. Tehát ezt is meg tudjuk tenni. 15-ös vers. És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hivattatok egy testben, és háládatosak legyetek. Amen.
Amen.
Ma reggel még, ahogy tanulmányoztam ezt a tanítást, az Úr még hozott elő egy részt itt a Máté evangélium 18-as fejezetéből, hogy van egy másik verzió is, hogy le tudjuk rendezni egymással, ha van valami tüske vagy bántódás a szívünkben, amit szeretettel kell megtenni. Máté 18. Én az egyszerűből olvasom. Tehát Máté 18-ban a 15-től 17-ig. Ha az Isten családjába tartozó testvéred vétkezik ellened, menj oda hozzá, négy szem közt figyelmeztesd, és mutass rá arra, amit rosszul tett. Ha hallgat rád, akkor sikerült elérned, hogy testvérek maradjatok. Ez az első verzió, amikor megbántunk valakit, akár az Úrban a testvérünket, akkor igenis le kell ülni egymással, és meg kell beszélni Isten szeretetével. Meg lehet ezt tenni. Meg kell négy szem közt beszélni. De van még egy, sőt kettő verzió. Ha nem hallgat rád, újra menj el hozzá, de ezúttal vigyél magaddal egy vagy két embert, így mindent két vagy három tanú bizonyíthat. Isten tudja a szívünk állapotát, és nekünk a legnagyobb tanunk az Isten. Ez nagyobb dolgokra vonatkozik, mert azért történnek olyan dolgok, amit meg kell igen beszélni, és van, mihez tanú kell. A harmadik, a 17-es vers. Ha rájuk sem hallgat, mondd el a gyülekezetnek. Ha még a gyülekezetre sem hallgat, akkor úgy bánj vele, mint egy hitetlennel, vagy vámszedővel. Isten igéje mindent leír. Tehát fontos az, ha gyülekezet elé viszed, viheted a gyülekezet elé úgy is, hogy imádkozunk érte. Ez nem azt jelenti, hogy a bíróságra megyünk most, és ott nem majd az ügyészek majd támadásba lendülnek, és vagy éppen egyik tanú a másikkal, vagy a vádlott a tanúval, és ott elkezdenek veszekedni. Nem. Ezt szeretettel el lehet főleg egy kis gyülekezetbe rendezni. Nagyba is el lehet, mert igazából szeretettel állunk egymáshoz, és meg tudunk oldani dolgokat. Tehát ilyen verzió is van. Tehát fontos az, hogy elgondolkodjunk azon, hogy amíg megbocsátatlanság, vagy valami bánat, vagy nyomás van bennünk, akkor a másik iránt, akkor oda kell menni, és meg kell beszélni ezeket a dolgokat Isten szeretetében. És én hiszem azt, hogy ezt meg lehet tenni. Amen. Köszönöm, hogy meghallgattatok, és most imádkozom, értetek, álljatok fel, és emeljétek fel a kezeteket a Jézus nevében. Drága mennyei atyánk, hálásak vagyunk neked a mai napért. Köszönjük, hogy te megbocsátottál már nekünk, és minden bűnünket eltörölted a Jézus Krisztus által. A drága Jézus által, aki ezt felvittel keresztre. Ezért Jézus nevében most elengedünk minden sérelmet annak az embernek, aki valaha is megbántott, vagy bűnt követett el ellenünk. Most megbocsátunk Jézus nevében. Atyám, imádkozom azokért az emberekért is, akiknek megbocsátatlanság van a szívében és az életében, hogy hozza meg a döntés most ebben a percben arra, hogy engedje el a haragot és bocsásson meg. Gyógyuljon be az a seb, Uram, a te hatalmad és kegyelmed által. Köszönjük, mennyei atyánk! Magasztalunk téged, szeretünk téged. Köszönjük a szeretetedet, amely kiáradt a szívünkben. Megbocsátottál nekünk, ezért mi is megbocsátunk, Uram. Jézus hatalmas nevében neked adunk minden dicsőséget. Amen. 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 Halleluja. Dicsőség az Úrnak.
Köszönjük, drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében, hogy az igét adtad a szánkba, hogy azt szóljuk, ami a te akaratod. És hálát adunk, atyám, hogy az ige az bejut az emberek szívébe, szellemébe, gyökeret ver és meghúzza a termést. Köszönjük, atyám, hogy a szellemünk tökéletes, viszont a lelkünket és a testünket az ige egyre tökéletesebbé teszi. A Jézus nevében. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket. A gyógyulás sorozat 10. része következik, az örökségünk része. Ez egyben a befejező rész is. Az első pont a gyógyulás helye. A gyülekezetnek kellene lenni a gyógyulás és az egészség helyének. De mégis vannak betegek a gyülekezetben, mert az idők során elveszítettük az örömhír erejét. Jakab azt kérdezte a Jakab 5.14-es versben, hogy van-e beteg köztetek? Ma sajnos úgy kellene feltenni a kérdést, hogy van-e egészséges köztetek? Egyszerű fordításból olvasom a Jakab 5.15-öt. Mert a hitből való imádság hatására a beteg meg fog gyógyulni, az Úr helyreállítja az egészségét, ha pedig a beteg valami bűnt követett el, az Úr megbocsát neki. Jakab ad megoldást a betegségre. Mégpedig a hit imája megszabadítja a szenvedőt, és az Úr felsegíti őt. Itt a fókusz az Úron van, nem pedig az imádkozó személyen. Tehát nem az imádkozó érdeme a gyógyulás. Tehát arra is fel kell figyelnünk, hogy ebben az igében szintén együtt szerepel a gyógyulás és a bűnbocsánat. A betegség nem normális állapot. A betegség mit tesz? Lop, öl, pusztít, és Isten célját meg akarja hiúsítani az életünkben. Ahhoz, hogy le tudjuk győzni a kort, tudnunk kell, hogy kik vagyunk Krisztusban. Tehát a fölény tudatunkban kell élnünk. A mi hozzáállásunk olyan legyen, hogy hosszú és egészséges életre készüljünk fel, hogy minél tovább tudjuk szolgálni az Urat. Ugyanis ez tükrözné vissza a világ felé, az elveszettek felé Isten akaratát. Apostolok cselekedetei 10.38. Jól ismert, igen. A názáreti Jézust mind kené fel őt az Isten szent szellemmel és erővel, aki széllyel járt jó tévén és meggyógyítván mindeneket, akik az ördög elnyomása alatt voltak, mert az Isten volt ő vele. Isten felkente Jézust a gyógyításra. Kiket gyógyított meg Jézus? Nem azokat, akik otthon maradtak. Azok gyógyultak meg, akik keresték őt. Az apostolok cselekedetei 5. fejezetből olvasom a 15-16-os verset. Úgy annyira, hogy az utcákra kihozták a betegeket, és letevék ágyakon és nyoszolyákon, hogy az arra menő Péternek csak árnyéka is érje valamelyiket közülük. És a szomszéd városok sokasága is Jeruzsálembe gyűlt, hozva betegeket, és tisztátalan szellemektől gyötretteket, kik mind meggyógyulának. Amen. Ez a korai gyülekezet első napjaiban történt. Tehát már Jézus nem volt közöttük. Jézus azonban él, és a szelleme kitöltetett a gyülekezetre. Mindez olyan nagy mértékű volt, hogy a betegek gyógyulása Péter árnyékának volt köszönhető. Természetesen itt nem a fizikai árnyékra kell gondolni, ezen elgondolkodtam, hanem ez az árnyék jelképesen jelenti Péternek a kisugárzását, azt a kenetet, ami őt körülvette, egy erőteret. Tehát próbáltam értelmezni, mert nem a fizikai árnyék gyógyította meg, ugye. Valójában az a jelenlét, az az isteni jelenlét, ami Péterből kiáradt, az gyógyította meg a betegeket. Aki elment a gyülekezetbe, és kereste az Úr jelenlétét, az mind meggyógyult. Ezt mondja a 16-os vers. Ma is így kellene ennek lenni. Régen hallottam olyan tanítást, hogy ha valaki azzal a hittel megy a gyülekezetbe, ami egyébként a gyógyulás háza, hogy ha átlépi a küszöböt, akkor meggyógyul. Ez hasonlatos a vérfolyásos asszonyhoz, mert őnek abban volt a hite, hogy ha Jézus ruhájának a szegélyét megérinti, akkor meggyógyul. Nekünk pedig abban kellene hinnünk, mindannyiunknak, hogy ha átlépjük a gyülekezet küszöbét, legyen az bármilyen helység vagy terem, akkor már is beléptünk a gyógyító jelenlétbe. Jézus gyógyulást vitt mindenkinek, mert Isten volt vele. Ebből is láthatjuk, hogy Isten akarata a gyógyulás az egész emberi faj számára. Második pont. Aktuális kérdések. A alpont. Honnan származnak a betegségek? Róma 5.12. Ezzel a kérdéssel nem régen foglalkoztunk, de nem árt, hogyha ez beleivódik a hallgatóság szívébe. Róma 5.12. Annak okáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és eképpen a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenek vétkeztek az egy által. Ádám és Éva bűne által jött be a halál a világba. A betegség a halál első szintje. Minden betegség képes ülni, hogyha az illetőnek túl gyenge a szervezete. Még egy sima nátha is képes ülni, hogyha valakinek az immunrendszere nagyon gyenge. A betegség ágyba akar dönteni, és alkalmatlanná akar tenni az életre és a szolgálatra. El akarja lopni a célodat, és Isten benned levő örökségét. Láthatjuk, hogy a betegség egy romboló erő. A bűn olyan régóta benne van az emberi faj vérvonalában, hogy ez tönkretette a génállományt. Ezért születnek fogyatékos gyerekek. Tehát a betegségtől mielőbb meg kell szabadulni. Sokat gondolkodtam azon, hogy miért vannak fogyatékosan. Ilyen helyzeteken gondolkodtam, hogy mi okozhatja ezt, és itt a magyarázat, a génállomány. Meg hát, hogy úgy nem imádkoztak ugye a terhesség alatt. Ez a másik oka, ezt meg Hegen írja valahol. Vagy hát nem jól. Hát... B. Alpont. Mi a kapcsolat a bűn és a betegség között? Márk Evangélium 2.9. Mi könnyebb azt mondani a gutaütöttnek? Megbocsátottak néked a te bűneid, vagy azt mondani, kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádot és járj. Itt a tető leengedett béna története olvasható, és ugye felmerül a kérdés, hogy mit könnyebb mondani ma a gyülekezetben. Az egyik az, hogy bűneid eltöröltettek Jézus vére által, vagy Jézus sebei által meggyógyultál. Kettő között sajnos különbség van, és a különbséget a következő adja. A bűn eltörlés láthatatlan. És ezt könnyebben kimondjuk, mert nem tudjuk, hogy mi van az ember szívében, hogy tényleg befogadta Jézust, tényleg megbocsátott-e a haragosának. Mert az ige szerint rámondjuk, hogy a bűnei megbocsátottak. De a gyógyulás viszont látható, ezért azt már sokkal nehezebben mondjuk ki. Főképp azok előtt, akik nem szellemben járnak, mert ők a láthatókra néznek. Tehát a nem szellemben járó emberek, vagy az elveszettek furcsán néznének, hogyha egy beteg ember felett azt mondjuk ki, hogy Jézus sebeiben meggyógyultál. Tehát még lehet, hogy meg is botránkoznának rajta. És ezért van különbség a kettő között. És ezért dorgálta meg Jézus a farizeusokat. A betegség a halál előszobája. De a bűn eltörléssel megnyílt a lehetőség a gyógyulásra. Ha elvágjuk a bűn gyökerét, akkor a betegség gyümölcse is le fog hullani. 1 János 2.2. És ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ vétkeiért is. Akit Isten Jézus által meggyógyított, az bűnbocsánatot is nyert. Olvassuk el a 2 Korintus 5.19-et. Mint hogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét. Ugyanezt elolvasom az egyszerű fordításból is, mert annyira jó. És ezt az igét nem ismertem közelebbről ebben a tekintetben, de ezt a börtönben is szoktuk használni, illetve nem ezt szoktuk használni, hanem az ószövetségéket szoktuk használni, de megvan az újszövetségi megfelelője. Ez jött nekem elő. Egyszerű fordítás így hangzik. Isten ugyanis maga volt jelen Krisztusban, amikor kibékeltette az embereket önmagával, és eltörölte a bűneikről szóló feljegyzést, s az erről szóló üzenetet pedig ránk bízta. Isten a kereszt óta nem ró fel semmit nekünk. A bűneinket a feledés tengerébe vetette. Eddig ószövetségéket használtunk, például a Mikeás 7.19-et, vagy az Ézsaiás 43.25-öt ebben a témában. Viszont itt van egy csodálatos ige, a 2 Korintus, még egyszer mondom, itt a lényegét. A lényeg az, hogy nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket. Ez ugyanazt jelenti, mint a két ószövetség ige. Jézus kereszt áldozata által a világ bűnei eltöröltettek. Isten megbocsátását mi hittel tudjuk aktivizálni. Ezért mondja Jézus a missziós parancsban, hogy hirdessük az örömhírt, más szóval az evangéliumot, és kézrátétellel imádkozzunk a betegekért. És mi fog történni ennek következtében? Meggyógyulnak a betegek, mert a bűn kérdése már le lett rendezve a kereszten. Jézus fizetett a bűneinkért, mégpedig igen magas árat. Tehát a bűn és a betegség olyan módon függ össze, hogy ha az egyikkel foglalkozol, akkor a másik is megoldódhat. Célpont. Mi gondoskodott a bűn és a betegség hatástalanításáról? Hát egyértelműen, hogy a kereszt, és a kereszten kifolyt drága szent vér gondoskodott erről. Ézsaiás 53.4a. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozza. A héber szövegben is betegségről és fájdalomról van szó. Ugyanaz a szó áll mindkét szó helyén. És a 12. vers B felét olvasom. Pedig ő sokak bűnét hordozza, és közben járt a bűnösökért. Az eredeti szövegben ugyanaz a szó áll a bűnnel kapcsolatban, mint a betegséggel kapcsolatban. Tehát azt is magára vette az Úr Jézus. Látnunk kell, hogy a bűn probléma ugyanúgy le van rendezve, mint a betegség. Amíg Ézsaiás verse egy előkép, addig az 1 Péter 2.24-ben ez egy valóság. Az 1 Péter 2.24-nek a második felét olvasom, a B részét. Akinek sebeivel gyógyultatok meg. Itt testi gyógyulásról van szó, mert sok helyen azt tanítják, hogy ez csak érzelmi és lelki gyógyulás. Nem, ez kimondottan testi gyógyulás. Ahogy Jézus gondoskodott a bűn hatástalanításáról, ugyanúgy gondoskodott a betegség hatástalanításáról is. Tehát a kettő össze van kapcsolva. Szorosan együtt jár. Isten országában nem váratlanul, nem meglepetésszerűen, nem össze-vissza kusza módon történnek a dolgok. Ott minden a királyság törvényének és alapelveinek megfelelően zajlik. A megváltás is előre tervezett volt. Tehát a mi életünknek is, szervezetnek és rendezetnek kell lenni. Az egyszerű fordításból olvasom az 1 Korintus 14.33-at. Ez nagyon megtetszett. Hiszen Isten nem a rendetlenség, hanem a békesség Istene. Így van ez Isten népének minden helyi gyülekezetében. A rend követendő példa számunkra is. Mert a rendetlenség és a káosz kihat a szellemi dolgokra. Nekünk is szükségünk van az előre tervezett és irányított, rendezett és következetes életvitelre. Amikor összhangba kerülsz azzal, ahogy Isten országában mennek a dolgok, akkornak gyógyulás és bővölködés lesz az eredménye. Ugyanis a bűn kérdésem le van rendezve. Az egészséghez akkor lesz jó a hozzáállásod, ha rájössz arra, hogy elloptak tőled valamit. Ellopták az életet, az egészséget, a munkabírást, stb. A tolvajkodást felismerve fel fogsz kelni a kígyó ellen. Eldöntöd, hogy eleged van ebből, ezért elkezdesz uralkodni az életed felett. Jogod van a gyógyuláshoz. A gyógyulás része az örökségünknek, mégis meglopta ettől sokunkat. Ahhoz, hogy átvehessd a szent egészséget, kijelentést kell kapnod arról, hogy a kereszten bűnbocsánatot és gyógyulást nyertél. Erre kell fókuszálni. És itt mondok egy történetet. Amikor középiskolába jártam, volt 2 évvel idősebb leányzó, aki a mellettünk levő utcába lakott. Abban az időben egy helységet tudtak fűteni, és érettségire készült. És amikor az édesapjához átment a barátja beszélgetni, meg iszogatni, akkor ez a lány nem a tanulást hagyta abba, hanem fennhangon olvasta fel a tételeket és a leckét, hogy visszahallja, és ne a beszélgetést hallja. Tehát, hogy a tananyagra tudjon fókuszálni. És ezt most az Úr előhozta nekem, hogy bármilyen zavaró körülmény van, mi képesek vagyunk arra, hogy a fókuszunkat tudjuk irányítani a lényegre. D-alpont. Mi a test és a vér szerepe? 1 Korintus 11.26. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és iszáltok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Ez az úrvacsora részlete. Ez az ige. Az úrvacsora emlékeztető jelképe a kenyér és a bor. A kenyér Jézus megtört teste, ami a betegség lerendezésére emlékeztet. Tehát amikor magunkhoz vesszük a kenyeret, vagy a pászkát, vagy az ostját, nagyon sokan ketté törik, hogy elképezték azt, hogy Jézus teste is ugye megtöretett. Megtöretett értünk, azért, hogy szent egészségben járhassunk. A bor Jézus vére, ami a bűneltörlés és a megtisztulásnak a jele. Tehát hálaadásra vegyük magunkhoz ezeket, amikor úrvacsorát tartunk. Képes vagy irányítani a szerveidet és a sejtjeidet, de ehhez meg kell változtatnod a gondolkodásmódodat, mégpedig az elme megújításával. Ehhez pedig Isten igéjét lehet használni, és kizárólag az képes tökéletesíteni az elménket, a gondolatmintáinkat. A szavaid az élet igéi legyenek, ne pedig a haláli. Harmadik pont, utolsó pont, a gyógyulás akadályai. Erről már volt szó korábban, de hiszem, hogy a mai üzenetben is elő fog jönni valami. Ha a gyógyulás mindenkié, akkor miért nem gyógyul meg mindenki? Szokták kérdezni. Párhuzamba állítok néhány gondolatot. Ha a megszentelődés mindenkié, miért nem szent mindenki? Ha bűnbocsánatot nyert mindenki, akkor egyesek miért élnek bűnben? Ha mindenki meggyógyult a kereszt munkája által, akkor mégis miért lesznek betegek az emberek? Erre a válasz nagyon rövid. Mindez döntés kérdése. Mert mi döntjük el, hogy megszentelt életet éljünk, mi döntjük el, hogy ne éljünk bűnben, és igazából nekünk kell döntést hoznunk, hogy nem akarunk betegségben járni, és kirúgjuk a kígyút az életünkből. Tehát valamilyen döntésre szükségünk van, hogy felkeljünk a betolakodó ellen. A gyógyulás három akadályát fogom említeni, a alpont. A tudás hiánya. Hózseás 4:6-ból az A része. Elvész az én népem, mivel hogy tudomány nélkül való. Itt a tudomány alatt a bibliai ismeretet, az igei ismeretet kell érteni. A tudatlanság eredménye az, hogy nem tudjuk, hogy mi áll a rendelkezésünkre. Mi az örökségünk. Ennek oka lehet az, hogy nem tanítottak róla bennünket, vagy rosszul tanítottak. Isten nem használja az ördög eszközeit arra, hogy tanítson bennünket azáltal. Isten az igéjét használja a kiigazításunkra és tanításunkra. Az újjászületett szellemünk már tökéletes, a lelkünket és a testünket pedig Isten igéje fogja egyre tökéletesebbé tenni, hogyha azt magunkhoz veszük és befogadjuk. Egyszerű fordításból az 1 Korintus 11-ben 29-30-as vers. Ez az úrvacsorának a vége, csak az egyszerű fordításból. Mert aki úgy eszi és issza, hogy nem becsüli meg az Úr testét és annak jelentőségét, az ítéletet húz magára. Ezért van köztetek sok gyengélkedő és beteg, és sokan ezért haltak meg. Tehát két dolgot is jelenthet. Jelentheti egyszer Jézus megtört testét, ami a gyógyulásunknak az alapköve, másodszorban pedig jelentheti Krisztus testét, ami az újjászületett hívőknek az összessége. Vannak, akik nem becsülik meg az Úr testének ezt a kétféle módját, amelynek következményei lesznek. A rossz kapcsolatok és konfliktusok, valamint viszálykodás oda vezet, hogy ezzel ajtót nyitnak a betegségnek. Egyszerű fordításból a Jakab 4-ben az 1-es 2-es vers. Miért harcoltok, vitatkoztok és veszekedtek egymással? Mert folyton önző kívánságok dúlnak a szívetekben. Nagyon kívántok megszerezni bizonyos dolgokat, de nem kapjátok meg. Ezért gyilkoltok, irigykedtek, és mégsem tudjátok megszerezni, amit annyira akartok. Veszekedtek és harcoltok, mégsem kapjátok meg, mert nem kéritek. Itt a kérés ugye Istenre vonatkozik, hogy Istentől kellene kérni ezeket. Akik nem élnek harmóniában igével, náluk az összhang hiánya betegséget okozhat. Ez megmutatkozhat a hittestvérek közötti kapcsolatokban, vagy a hármas felépítésünkben. Ha valaki nem szellemi szinten működik, hanem a lélek területén, akkor az érzelmekre hagyatkozva könnyen félreért vagy fordítva lát dolgokat, ami sértődéshez és viszálykodáshoz vezethet. Akinél kapcsolati problémák vannak, azok lelki szinten élnek, nem pedig szellemi szinten. Ők lelkileg érzékenyek, sérülékenyek, és ezt magukról is mondják. Tehát tudják, és ki is mondják, ugye, hogy én sértődékeny vagyok, de ez azt jelenti, hogy nem szellemben jár, hanem lelki szinten működik. Ez az oka a félreértéseknek és a sértődéseknek. B-alpont, bűntudat. Kétféle bűn létezik. Az eredendő bűn, ami az ádámi vérvonalon keresztül öröklődik minden földön megszületett emberre, kivéve az Úr Jézusra, mert ő különleges módon fogant, és vannak a saját vétkeink, amit mi követünk el. A bűn és a bűntudat szélesre tárja az ajtót a betegség előtt. Tehát a vétkeinkkel magunknak okozunk problémát. Hálát adunk Istennek azért, hogy Jézus Krisztusban a bűneink eltöröltettek, mind az eredendő bűn, ami a Ádám bűnbeesésének a következménye, és mind a saját vétkeink. Saját vétkeink is ugye a múlt, a jelen és a jövő vonatkozásában eltöröltettek. De a saját vétkeinkkel mégis okozunk magunknak problémát a vetés-aratás törvénye miatt. Mert nem örökölhetjük Istennek azt a gazdag ígéretét, amit ő a számunkra készített. És ezt írja az 1 Korintus 6 is, meg a Galata 5-ös fejezet is, hogy nem tudjuk birtokba venni az áldásoknak azt a teljességét, hogyha rendszeresen, sorozatosan vagy netán tudatosan vétkezünk. Annak ellenére, hogy el van törölve a bűn az Úr Jézus Szentvére által, a vetés-aratás törvénye működésben maradt. Tehát ezt tisztán kell látni. János 5.14. Ezek után találkozzék vele Jézus a templomban, és mondanéki, ímé meggyógyultál, többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. Azért mondja Jézus a Betesda tónál meggyógyult embernek ezt, hogy többé ne vétkezzen, mert a vetés-aratás törvénye miatt ajtót nyithat a betegségnek. Fel kell ismernünk, hogy a bűneink eltöröltettek a múlt, a jelen és a jövő vonatkozásában is. Ezért nem szabad sem bűntudatban, sem kisebb rendőrségi érzésben élni, mert az megöli a hitünket. C-alpont. Hitetlenség. A hitetlenség betegségben tarthat. Márk evangélium 6-os fejezet 6-a verse. És csodálkozik vala azoknak hitetlenségén. Jézus saját hazájában nem tudta betegeket meggyógyítani, mert nem volt hitük a gyógyulásra. Ugyanis a hitetlenség kioltja Isten gyógyító erejét. Mindenkinek szabad akarata van, hogy elfogadja, vagy elutasítsa a gyógyulást. Te készen állsz átvenni a gyógyulásodat, amely már 2000 év óta a rendelkezésedre áll? Rájöttél már arra, hogy az új teremtmény minden pillanatban újra új lesz? Élj ezzel a lehetőséggel te is. Amen. Köszönöm a nyitott szíveteket, halló fületeket és a látó szemeteket. Legyetek áldottak. Köszönöm szépen. Végezetül szeretném megemlíteni, hogy akinek esetleg még nincs kapcsolata Istennel, fogadja be Jézust az élete urának, megváltójának, szabadítójának és gyógyítójának a saját szavaival. Amen.